kevés mosolyog ez a kis leány. Nem értem, mert sírok, de sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban, jelentette ki Orbán Viktor Pekingben, ahol Xi Jinping kínai elnökkel találkozott. A miniszterelnök felidézte, a magyarok 2,5 éve egy háború árnyékában élnek. A kínai elnök 2 hónapja Magyarországra látogatott, a kormányfő ezt történelmi jelentőségűnek nevezte. Orbán Viktor gratulál Xi Jinpingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet ebben a viharos világpolitikában az egész világ számára jelent. Orbán Viktor Washingtonban a NATO csúcs értekezletre utazott tovább Pekingből. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölt a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozsiak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán szerdán tárgyalnak róla. Lengyelország kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával, jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen. Legalább 5 halálos áldozata van a Kijev legnagyobb gyermekonkológiai intézményét ért rakétatámadásnak, amelyet az eddigi legsúlyosabb, mintegy 40 rakétával végrehajtott támadás sorozatban intéztek a kórház ellen az oroszok. Több gyermeket is éppen műtöttek, Kijev megtorlása készül. Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, jelentette be a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint 12 tagállam 84 képviselőjét foglalják magukban, céljuk, hogy változást hozzanak az uniós politikában. A tagok szeretik hazájukat és hagyományukat, a képviselőcsoportban tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a francia nemzeti tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. Emmanuel Macron francia államfő nem fogadta el miniszterelnökének Gabriel Attalnak a lemondását. Arra kérte, a folyóügyek irányításával biztosítsa az ország stabilitását az előrehozott nemzetgyűlési választásokat követően, amelyek második fordulójában a radikális baloldali engedetlen Franciaország, a kommunisták, a zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött Új Népfront nevű baloldali szövetség végzett az élen, de nem szerezte meg a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget. Háború ellenes akciótervről döntött a kormány, hangzott el a kormányinfón. Kötelezni fogják a pártokat és a médiumokat arra, hogy forrásaikat tegyék átláthatóvá, ismertette Gulyás Gergely. Szólt arról is, védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extra profitra tett szert, így a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek. Európai és magyar szempontból is helyesnek nevezte a tárcavezető, hogy Orbán Viktor az Európai Uniós elnökség kezdetén békemissziót indított. Beszélt arról is, a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy tartsák be azt a megállapodást, amely szerint a környező országok átlagáránál többet a magyarok sem fizethetnek az üzemanyagért. A késések miatt elvárják a légiközlekedés valamennyi szereplőitől, hogy készítsenek akciótervet. A kormány 2 évvel 2026. július 1-ig meghosszabbítja a 2019 és 21 között felvett babaváró kölcsönök esetében a gyermekvállalási határidőt, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a döntést azzal indokolta, több előre nem látható Viszmajor jellegű negatív esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter behívatta hivatalába a magyar üzemanyagkereskedők képviselőit, a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a MOL, illetve a Független Benzinkutak Szövetségének megbízottjait. 30 milliárd forinttal emelik a Napenergia Plus program keretösszegét, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a tárca Facebook oldalán. Steiner Attila közölte, a pályázaton ingatlanoként akár 5 millió forinttal támogatják a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában. Az eredetileg közel 76 milliárd forintos keret már kimerült. A főpolgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatokat a helyi választási irodákban kell újra számolni, döntött a Nemzeti Választási Bizottság. Azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az MVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Továbbra sem tudni tehát, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere. Szerdáig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők, amik hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén, közölte az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjének módosítására azonban még jövő keddig van lehetőségük. Letette az esküjét a július 24-én kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat. Az olimpia megnyitóján a magyar zászlót Bödebíró Blanka kézilabdázó és Tóth Krisztián cselgáncsozó viszik majd. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, elvétve záporral, zivatarral, időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 20, napközben 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Lilionfi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban, Mikó István rendezésében és szereplésével.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Quintus Horatius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költő fejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, bizonnya lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháború gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horatiusnak immár tiszti ranggal ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban. Titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres aténi iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszom társaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége. Elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszerre lelkesítette Szaffó szerelmes költészete, Alkályosz férfias, hazát féltő pátosza és Anakreon bordalai. A tanuló és tanulni akaró sokfelől összegyűlt, részben katonaszökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban, szövetségese és szerelmes párja Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergilius sietett is haza. Ha Octavianus rendet tud csinálni, békés életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő paraszt fiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt messzehangzó költeményeket alkotni. Horáciuszt azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Octavianus amnestiát közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katona szökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horáciusz tehát várt. Vergilius azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Octavianus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kultúrpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergiliusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját. Beajánlotta Octavianushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps Senatus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergilius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Athénban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katonaszökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzó modorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszályaitól idegenkedő költő, egyelőre legalábbis, nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. Hamarosan meg is jelent az Epóduszok könyve című versgyűjtemény. Az Epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horáciusz türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antonius és Kleopátra volt az úr. Róma és egész Itália szorongott. Mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés. A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciumnál döntő győzelmet aratott, Antonius öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Caesar terve, az egységes, békés római világbirodalom. Caesar neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horácius végre megírta a diadal ódáját. Nunc est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergilius és Horácius az irodalom két élő főalakja lett. Horácius élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritas, arany középút volt Horácius jelmondata, és az erkölcsi mértékké nem esült. Carpe diem, használd ki a napot. Ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya. És az annyiszor ismételt jelmondat, dulce et decorum est pro patria mori, azaz édes és díszes meghalni a hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katona szökevénytől. Horácius számos versora lett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszménnyé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éve szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről. Nagyon különbözik nagy lirikus elődjétől, Catullustól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiustól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek. Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tanköltemény az Ars Poetica, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek. A klasszicizmus 17. századbeli irodalmi törvényhozójára, Boálóra ugyanúgy hatott, mint a mi Arany Jánosunkra, aki megírta az oly fontos szakmai hatású tanköltemény, a Vojtina Ars Poetikáját. Horácius mindegyik nyugati irodalomba beépült, se szeri se száma magyar fordításainak. A 18. században Virág Benedek, a mi századunkban Csengeri János összes költeményét lefordította, de számos költeményének tucatnyi magyar változata is van. Mondatainak nem kis részéről bárki azt hiheti, hogy a mi saját közmondásunk. 1000 éve irodalmában alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horácius életéről a világirodalmi arcképcsarnokból olvastam.
Míg én voltam a kedvesed, s felfénylő nyakadat, míg nem ölelte más ifjú, míg veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király se él. El nem ragadott tőlem a trágplogi, rólam szólt a dalot, s olyan híres voltam akár hajdani hősanyám. Lantott penget a szép klohé,
édes szerető és dalos ajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a halált, boldogan érte én.
Bölcsességei. Ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és ne vesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács, nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsodának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganaz meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés, remeket mi teremt? A tudás vagy az ihlet? Bal sors, ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy, az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe, ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír, nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről. Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserült is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújnád agadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarchushoz. Nézd a szoraktét, nézd magas orma, hogy ragyog fehéren. Roskad a hó alatt és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd oldja vadszigorát a tél, fűcs jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezőbben, ó Thaliarchusz, a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és ne vesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban. Ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkotta, hogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A Szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt nyögő erdős, a fagyos víz ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik versszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, a természetre, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem, és a hideg sem. A negyedik versszak egyértelműen fogalmazza meg a Carpe diem elvét. Élj a mának, légy hálás a jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott settenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség, hiszen ezt mondja. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne került barátom, a szerelem gyönyörét s a táncot, még rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni. A pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha a zord téli vihar zúg el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvezd, míg teheted. Holnapokat, Leukonoé, ne várj. A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen. A tűrés nála központi fogalom. Az aurea mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanáccsal is szolgál barátjának, s az utókornak is. Barátja, aki konzul volt, és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy Augustus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték. Ettől akarta megóvni Horácius barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, s ez lett a végzete. Licinius Murenához. Jobban jársz, Licinius, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő robajjal dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lanttal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig Apolló. Áld helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan, magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg a komoly hangú költészet múzsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel a következő ódát példaképének, az ókori költőfejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác. Zúg immár Boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézd a sák tetejét, hófuvatok fedik, és minden bústelelésre dőlt. Halljad, Flaccus aranylantja mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet Bengala napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berk Judit, Rumini és a négy jogar című hangjátékának harmadik részét halljátok.
A fénylények úgy festettek, mint két kanócról elszabadult lángocska, amely önálló életre kelt. Ilyen különös szerzeteket se Rumini, se Balikó nem látott még. Tanácstalanul pislogtak egymásra. Rumini szeme villámgyorsan körbejárt a holdfényben derengő konyhában, majd megakadt egy asztalon felejtett poháron. Lábújhegyen odalopódzott érte, mancsába vette, és a kamraajtó mellé térdelve lesbe állt. Balikó az ajtó túloldalán guggolt.
Dehogy maradunk itt, Gyogyó! Még csak az kéne! A kamrában állandóan jönnek-mennek, úgy el fogunk bukni, mint a húzat! Visszamegyünk a raktárba, és kész!
A két parányi lángocska szorosan egymás mellett megindult a kijárat felé. Rumini csak erre várt. Határozott mozdulattal ráborította a mancsában szorongatott poharat a két idegenre. Mire felocsúttak, már a pohár fogjai voltak.
Első riadalmukban nekirontottak a pohár falának, és úgy keringtek, mint akik eszüket vesztették. Rumini már attól félt, hogy a kemény üvegfalon összetörik magukat. De néhány perc múlva lassult az őrült pörgés. A két kis fénylény alaposan elfáradhatott. Végül hátukat egymásnak vetve megálltak középen, és kihívóan tekingettek körbe. Rumini és Balikó gyorsan visszaosontak a foglyokkal a kabinjukba.
Ha bárki a közelünkbe merészkedik, azonnal halálfia lesz!
Most aztán nagyon megijedtem.
Balikó óvatosan megkocogtatta a pohár falát. A két kis lángocska azonnal odaugrott, és parányi öklével csépelni kezdte az üveget.
Nem akarunk bántani, hé!
Hallod, Pipi, lassulj le! Ha megígéred, hogy nem ugrálsz és nem szöktök meg, kiengedlek. Beszélni szeretnénk veletek.
Pipi a nénikéd!
Bocsánat, azt hittem ez a neved. Kiereszthetlek? Megnyugodtál?
Ha bántani mertek, halálfiai vagytok!
Jó, ezt már tudjuk, de ti se bántsatok minket.
Rumini kis híján elnevette magát. Már hogy tudná őket bántani a két apró kis emberke? De Balikó szavai mégis megtették a kívánt hatást. A fénylények heveskedés helyett végre közölték, hogy nekik sem áll szándékukban kárt tenni az egerekben. Így aztán Rumini levette mancsát és a papírlapot a pohár tetejéről, és udvarias mozdulattal az ágyra mutatott.
Foglaljatok helyet közöttünk. Persze csak, ha nem gyulladt fel tőletek a paplan.
Nem fog.
Azzal a két fénylény kikecmergett a pohárból, és körüljárták a kis kabint.
A mi nevünk Rumini és Balikó. Egerek vagyunk. Ez itt a Szélkirálynő nevű hajó.
A nagyobbik lángocska lehuppant Rumini párnájára.
Az én nevem Pilács. Ez meg itt Gyogyó-Rogyó. Mi fénylények vagyunk innen a mocsárból.
Gyogyó-Rogyó? Különös név.
Mondhatod neki azt is, hogy gyagya-ragya. Hallgat rá, mi gyagya? Dadog szegény, így aztán senki se tudja, hogy hívják igazában. De én mondom nektek, ha csúfolni meritek, halálfiai vagytok. Kemény fickó a Gyogyó, nekem elhihetitek.
Elhisszük. De mit kerestek itt a Szélkirálynőn?
Hallottuk, hogy Gátvárosba igyekeztek. Márpedig, ha oda mentek, előbb-utóbb találkoztok Hodrikkal is, és akkor...
Várj, ki ez a Hodrik? Egész biztos, hogy hallottam már a nevét.
Hodrik egy aljas áruló. Ő a hódok új királya. Senki sem tudja, hová lett a régi. Egyszer csak Hodrik lett az uralkodó. És azóta oda a béke. Eddig nyugodtan éltünk, senki se zavart minket. De Hodrik szolgái eljöttek ide az északi határra, és kivetettek egy hatalmas árnyékhálót. Akik fennakadtak benne, mind elvitték. Jó, már is rátérek. Szóval persze éppen a legmerészebb, legvakmerőbb fénylények akadtak fenn a hálón. A barátunk Foszforeszkó kapitány és csapata. Meg még rengetegen a mieink közül Hodrik tapnyalói elhurcolták őket. Mi úgy gondoljuk, Hodrik várába vitték őket, hogy a víz alatti termekben világítsanak. Gyogyó meg én elhatároztuk, hogy megtaláljuk és kiszabadítjuk őket. Mástól úgy sem várhatnak segítséget.
Szóval velünk jöttök Gátvárosba. Lakhatnátok itt a kabinunkban. Az se baj, ha világítotok. A múltkor úgyis orra buktam Balikó papucsában.
Nem vagyunk mi lámpák. Különben is, ha betakarózunk, nem világít a testünk.
Az egerek és újdonsült barátaik megállapodtak, hogy a biztonság kedvéért nem szólnak Pilács és Gyogyó-Rogyó érkezéséről senkinek, amíg a Szélkirálynő be nem fut Gátvárosba. A két fénylény újra körüljárta a kis kabint alvóhely után kutatva. Hosszas keresgélés után boldogan vetették rá magukat Rumini sarokba hajított mocskos zokniára, és rögtön elnyomta őket az álom. Másnap reggel felhúzták a vitorlákat, és elindultak Gátváros felé. Útközben hamar kiderült, hogy az új árbóc nem bírja megtartani a vitorla súlyát, a vihar alatt tengerbe sodródott szerszámok nélkül viszont dolmányos papa nem tudja stabilabbá tenni a hatalmas faoszlopot. Így aztán lassan, óvatosan haladtak csak előre, és a kapitány elhatározta, hogy az első útjukba eső szigeten újra horgonyt vetnek, hogy megpróbáljanak hajóácsokat bérelni. Két napi hajóútra találtak is egy szigetet, amely a térkép szerint a Kopjás vég elnevezést kapta. A sziget közelébe érve világító tornyot, kiépített kikötőt, tengerbe nyúló mólót és a várfalakon lobogó zászlókat pillantottak meg,
A parton pedig főként hódok járkáltak. A kikötői őrség parancsnoka személyesen sietett a szélkirálynőre, hogy üdvözölje és jegyzőkönyvébe vezesse az újonnan érkezőket. Széles mosollyal rázott kezet a kapitánnyal és Sebestyénnel.
Jó szívvel köszöntöm Önöket Kopjásvég kikötőjében. Szigetünk ura, Kopjás Kornél úr parancsára minden jövevény cín elé kell vezetnem. Urunk szereti személyesen is megismerni és megvendégelni a hazánkba látogatókat.
Jelentse kérem Kopjás Kornél úrnak, hogy barátságos szándékkal érkeztünk, és a segítségét szeretnénk kérni.
Az egerek kedves barátai a mi urunknak. Régóta itt időzik már nálunk Szimati úr, aki szintén az önök népének tagja.
A kapitány csodálkozó pillantást váltott Sebestyénnel. Igazán nem gondolta volna, hogy a véletlen szerencse még egy honfitársukat is az útjukba sodorja. Kíváncsian szállt hát partra a legénysége kíséretében, hogy eleget tegyen Kopjás Kornél meghívásának. A kikötői gát mögött jókora csillogó tó terült el, ebben magasodott középen a hatalmas, tornyos, bástyás Kopjás vár, amelyet számtalan kisebb-nagyobb hódváracska, úri lakhely vagy éppen szűkösebb, hevenyészet hódviskó vett körül. A házak és várak között nem vezettek utak. A hódok ugyanis leginkább vízben szeretnek közlekedni, de a sima vízfelszínen itt-ott teraszok, árnyékos kis szigetek emelkedtek. Ezeken nyüzsgött az élet. Üzletek, piacok, kávéházak, boltocskák tarkítottak minden talpalatnyi földet. Voltak, akik a vízben úsztak egyik szigetről a másikra, mások kis csónakokban ülve, hatalmas lapátfarkukkal evezve utaztak. Látva az egerek ámulatát, a parancsnok elmosolyodott.
A vízfelszín alatt legalább ennyi üzlet bejárata nyílik még.
És melyik irányból van a vár bejárata?
A víz alatt.
Attól tartok, tubák, hogy ma átázik a pipádban a dohány.
Szálljanak be, uraim, a buborékúszókba!
Kis, 4-5 személyes hajócskák voltak a buborékúszók, amelyek első látásra úgy festettek, mint a vízfelszínén lebegő halványkék léghólyagok. Beszállás után egy különleges forgószerkezet beindította a motort, ami szép lassan a víz alá húzta a buborékúszót. Az egerek szeme előtt feltárult a víz alatti városrész, ami még sűrűbben lakott és mozgalmasabb volt, mint a víz feletti világ. Nem sok idő maradt a nézelődésre, mivel néhány perc múlva már el is érték a Kopjásvár bejáratát. A parancsnok kis fényjeladójával jelzett a kapuban strázsáló őröknek, és az egereket szállító járművek egymás után besiklottak a várba. Itt rövid emelkedés után előbukkantak a vízből. Az utasok tágas fakupolában találták magukat, amelyen át mindenütt beszűrődött a kinti napfénye. A benti meleg, párás levegőt finoman belengte a nedves fa illata.
Most újra a vízfelszín felett vagyunk. Csak a bejáratokat építjük víz alá.
Nyílt az egyik oldalajtó, és egyszerű öltözetű, mégis fejedelmi tartású hódurasság sietett be rajta, egy jóval kisebb termetű idősödő, ám élénk és okos tekintetű egérrel a nyomában. A hódurasság maga volt Kopjás Kornél, a sziget kormányzója. Az egér úr pedig régi jó barátja és bizalmasa, Szimati Szaniszló. Kopjás Kornél barátságosan köszöntötte a messziről jött vendégeket, vacsorára invitálta őket, és udvariasan felajánlotta szolgái segítségét a hajó rendbehozatalára. Szimati úr eközben lelkesen rázogatta honfitársai mancsát, és élénk társalgásba bocsátkozott mindenkivel eddigi útjukról, tapasztalataikról és az időjárásról.
Kedves gyerekek! Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának harmadik részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük április 15-i összeállításunkat, amelyben Szabó József atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságról elmélkedett. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Az emlékezés címe, az ima, az Isten ajándéka. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor úgy gondoljuk, hogy mi teszünk valamit, mi mondunk valamit, akár egyénileg, halkan, hangosan, akár közösségben, ez lehet egy szertartás, valamilyen liturgikus cselekmény, lehet kötött szövegű imádság, lehet a saját szavunkkal imádkozni, sokféle ima van, de úgy élem meg, hogy én vagy mi közösségben elkezdtünk imádkozni. Mi teszünk valamit, és a címzet maga az Isten, neki mondjuk el, neki adunk hálát, tőle kérünk valamit, vagy felajánlunk neki valamit. És úgy tűnik, mintha én lennék a kezdeményező, akinek jött egy gondolat, vagy mivel jó ember vagyok, meg hívő ember vagyok, ezért az Isten megajándékozom azzal, hogy megszólítom őt. Vagy bajban vagyok, és hogy nem megajándékozom az Istent, de kifejezem a nehézségemet, kérem, hogy segítsen rajtam, és oldja meg ezt és ezt a problémát. Szent Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a Szentlélek nélkül még azt sem tudnánk kimondani, hogy Abba, Atya. Meg sem tudnánk szólítani az Istent, és főleg nem, hogy édesapámnak szólítsam őt. Vagy például a Szentlélek sóhajtozik bennünk, sokszor szavak nélkül. Ez egy mély vágyódást fejez ki, hogy sóhajtozik bennem, vágyódom az Isten után. Ő utána szomjazik az egész lényem, mind a testem, mind a lelkem. És persze ezt is úgy érhetem meg, hogy bennem van a szomjúság, és hogy én adok az Istennek valamit, azonban az imádság az az Istennek az ajándéka. Mindig övé az első lépés, ő hív meg engem arra, hogy vele kapcsolatban legyek, a Szentlélek által ő indít arra, hogy kezdjek el imádkozni bármilyen formában is, de hogy lépjek vele kapcsolatban. Az imádságnak többféle definíciója van, meghatározása, és én nem is ezeket szeretném idézgetni, hanem valahogy megragadni az egésznek a lényegét. És ez nem más, mint az ima, azaz Istennel való mély szeretet kapcsolat. A kapcsolaton van a hangsúly, hogy én vele vagyok. Hogy most mit imádkozok, milyen formában, sokféle ima van, hál' Istennek, és hogy ezeket mindegyiket használjuk, imádkozzuk, mikor milyen lelki állapotban vagyunk, vagy mikor mire van szükségünk. De a lényege akkor is változatlanul, hogy egy személlyel, aki maga az élő Isten, aki engem teremtett, megváltott és megszentelt, hogy én vele vagyok közösségben, ráfigyelek, és most mi együtt vagyunk, és szeretjük egymást. És ezen van a hangsúly. Az első János levél ilyen egyszerűen fogalmazza meg az Istennek a lényegét, Isten a szeretet. Neki nem csak egy tulajdonsága, hogy ő szeret, hanem az egész lénye maga a szeretet. És erről sokszor beszélek, hogy vannak az alapvető igényeink, vágyaink, és a legelső, hogy valaki nagyon szeressen engem, én pedig viszont szerethessem ezt a szemét, vagy akár persze több szemét. Ez a legmélyebb vágyunk. És ez a vágy tulajdonképpen az Istentől jön. Mivel ő a szeretet, őtől várjuk azt, hogy szeressen bennünket, hogy az Istenre szomjas a lelkünk. Persze, hogy gyakorlatban sokszor ezt emberektől várjuk meg, vagy akár tárgyaktól, helyzetektől, vagy próbáljuk mi magunk megvalósítani azt, hogy hogyan is érhezhetnénk magunkat szeretve, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten szeretet és végső fokon minden szeretet belőle forrásozik és ráirányul. Ezért, amikor szemben nézek azzal, hogy bennem hiány van, ez a szeretetnek a hiánya, akkor gondoljak arra, hogy az Istennél ez az én vágyom tökéletesen megvan. És mondhatjuk nyugodtan, hogy az Istenre szomjazik a lelkem, ő utána vágyódom, az egész testem és az egész lényem, minden, ami vagyok, őrá vágyódom. És ezért, amikor imádkozok, akkor nem azt mondom, hogy nekem most imádkozni kell, vagy illik, vagy minek kell már megint imádkozni, semmi kedvem hozzá, minek kell valamit elmondani. Persze az imádságot újra és újra kell értékelni, hogy miket is mondok, meg mennyit, meg annak mi a gyümölcse, hanem mennyivel másképp hangzik így, és ez az igazság, hogy vágyódom az Istennek a szeretetére, aki mindennek a forrása, az én teremtőm, és én vele akarok lenni. Vágyom az ő szeretetére, az ő gyöngétségére, persze a segítségére, és az, hogy egyáltalán nála nyugalmat találjak, hogy egyszerűen csak együtt legyünk, és szeressük egymást, és ez a legmélyebb vágyam, tehát nem imádkoznom kell, meg minek kell már megint, meg nincs kedvem, de akkor is kell, hanem a legmélyebb vágyamat nála találom meg. Persze ide meg kell tanulni mélyen imádkozni, ami nem csak önmagában tanulást jelenti, hanem egy mély alázatot is, meg azt, hogy időt kell biztosítani arra, hogy minőségileg tudjak imádkozni. És hogyha megtalálom az imában azt, hogy ezt nem én teszem, hanem az Isten a kezdeményező, ő hívott meg engem, a legmélyebb vágyaimat, amiről álmodozom, és tárgyaktól, emberektől, karriertől, valamitől várom, onnan úgysem kapom meg, hanem a legmélyebb vágyaimnak a kiteljesülése az Istentől van. A szamariasszony történetében is, ott a szamariasszony a férfiaktól várta, hogy valamilyen teljességet érezzen a szeretetnek valami kibontakozását. És Jézus pedig mondja neki, hogyha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki mondja neked, adj innom, inkább te kérted volna őt, és Jézus utal a Szentlélekre, hogy a Szentléleket, a szeretet ajándékát adja neki ajándékul. És Szent Ágoston, amikor előre a részről elmékelik, akkor azt mondja, hogy itt nem csak az asszonyban volt szomjúság, hanem Jézus is előre szomjazott az asszonynak a hitére. A Terézonya nővérének a kápolnájában mindig ki van írva ott a kereszt mellett, Jézusnak ez a szava, hogy szomjazom. Hogy Jézus szomjazik a mi szeretetünkre, szomjazik az emberek üdvösségére, szomjazik arra, hogy mi elvigyük másoknak, főleg a szegényeknek, az elesetteknek, a betegeknek, Krisztusnak a szeretetét. Tehát nem csak mi szomjazunk az Isten szeretetére, hanem ő is szomjazik a mi hitünkre, a szeretetünkre, az, hogy bízzunk benne. És ezért, amikor mi találkozunk, vagy elkezdek imádkozni, akkor ez a két személy, ez a két szomjúság találkozik egymással. És hogy most mit imádkozok, mit nem, de most az alap, a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk. És ezt tudatosítom magamban, akkor már gyakorlatilag én mindent elértem, mindent megértettem, és közben lehet, hogy szórakozott vagyok, lehet, hogy még el is halszok imádság közben, vagy nem olyan érzelmeket kaptam, amire számítottam, legalábbis amit én titokban vártam, itt lehetne bennem csalódás is, de nincs, mert ami a lényeg, az megkaptam, hogy vele vagyok. Amikor az Istennel vagyok, akkor élem meg az emberi méltóságomnak a csúcspontját is. Hiszen én a teremtmény, a teremtővel vagyok, aki nem csak megteremtett, hanem megváltott és megszentelt. És ezért, amikor én imádságot mondok, akkor megélem azt, hogy milyen óriási méltóságot kaptam az Istentől, hogy az Isten személyesen velem beszél, és személyesen engem szeret, és én őt megszólíthatom. Azok a mondatok, amiket most elmondok, nem tudom kiben hogyhat. Valakinek lehet, hogy ilyen nagyon ilyen mézes, csöpögősnek tűhet, valaki számára túl általános vagy közhelyeknek, azonban amikor az imádságról lesz szó, mindig azon múlik, hogy mit hogyan értettem meg, amikor elkezdek gyakorolni. Elkezdek gyakorolni, és valamilyen lelkülettel odafigyelek az imára. Például, hogy nekem nem imádkoznom kell, hanem még a családnak is megmondom, hogy gyerekek, most élem a méltóságomat, én az Istennel leszek egy fél óráig, most ne zavarjatok, az én Urammal beszélek, aki megteremtett és aki megadja nekem az üdvösséget is. Úgyhogy legyetek szívesek, és most csendben legyetek, ne keressetek engem, mert a legnagyobb találkozás történik most az életemben, ezen a napon. nem tudom, ez hogyan tűnik, amikor ezeket hallgatjuk, de sokszor ilyen hozzáállásokon múlik az, hogy hogyan nézek én az imára, magamra, az Istenre, hogyan biztosítok időt, mások számára úgymond, hogy adom el, hogy most én elmegyek imádkozni, vagy csak fű alatt, ugye, amikor nem lát senki sem. És ezt szeretném majd a további elmékelésekben is folytatni, és apró kis lépésekben haladni, és ezeket úgymond kipróbálni, ízlelgetni, azért, hogy az imádsághoz való helyes hozzáállást megtaláljuk, és utána pedig következik majd, hogy hogyan imádkozzunk, itt már vannak módszertani leírások, meg sokféle metódus, hogy hogyan imádkozzunk, mi annak az alapvető lelkülete, de az Isten hív meg bennünket, hogy imádkozzunk, és az egyáltalán, hogy imádkozhatunk, az is az ő ajándéka.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük április 15-i összeállításunkat, amelyben Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.